Ajánl fel adód 1%-át a Partizánnak, hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás.
Baer Balázs most 21 éves, és már itt a Kiskörúton van egy saját sneakerboltja. Akinek kb. Annyira idegen a sneaker kultúra, mint nekem, annak elmondom, hogy ez egy rohadt menő trend, nem csak a fiatalok körében, hanem idősebbek körében, mint például Szijjártó Péter vagy Magyar Péter, akik szintén ide járnak Balázshoz promotálni önmagukat, egymást. Mindenesetre az biztos, hogy egy nagy közönséghez szól, mi pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy ő hogyan éli meg mindezt 21 évesen. Ne felejtjétek, iratkozzatok fel, és elindult az 1%-os kampányunk. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést Balázzsal, nézzetek meg erről egy rövid összeállítást.
Újra lehetőséged van felajánlani a Partizánnak adód 1%-át. Segíts nekünk abban, hogy folytathassuk a munkánkat egy igazságosabb Magyarországért. Hazánk súlyos politikai válságban van. Tömegek érzik úgy, hogy nincs beleszólásuk az ország jövőjének alakításába, és egyre kevésbé találjuk a közös nyelvet, közös problémáink megértéséhez és elmeséléséhez. Pedig a médiának ez is a feladata. Új korszakot indítunk. Közösséget szeretnénk építeni a Budapesten kívüli Magyarországgal is. Ehhez viszont rád is szükségünk van. Állj te is mellénk adód 1%-ának felajánlásával. Minél többen vagyunk, annál több a lehetőségünk, annál nagyobb az erőnk. Hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás, de közösség nélkül nincs Partizán.
Ciao! Szebba!
Hogy vagy? Hát figyelj, ilyenkor reggel, én nem jól, de majd felébredek.
Köszi, hogy jöttél.
Hát köszi, hogy fogadtál itt Szijjártó Péter és Magyar Péter után. Nagy megtiszteltetés.
Na nézzünk cipőket, viccelek.
Nézzünk cipőket, tehát figyelj, ezt nem fogok nem tudom, nagy titkot elárulni, de hogy így tőlem alapvetően így kicsit távolás típusban a sneaker világ, mint olyan, de...
Na akkor ez majd most megváltozik.
Figyelj, tényleg az van, hogy én soha értem, mert nem érdekeltek a cipők, ezt így megtaláltam, vagy nem is tudom, kaptam.
Eladó?
Nem, barátnőnök kaptam, úgyhogy ez abszolút nem eladó. Jó. De érted, nekem ez így jelenti azt tökre, hogy így nem tudom, hogy ránézek, és akkor brit munkás osztály, meg 70-es évek, punk, meg mit tudom, én így ez jut eszembe. De nem tudom, hogy ezek a cipők így mit képviselnek, meg hogy milyen világhoz tartoznak.
Figyelj, én azt tudom mondani, hogy a vásárlóközönségünk hihetetlen széles. Nyilván a fiatalok az elsődleges célcsoportunk.
De hogy alapvetően van itt is egy ilyen jelentés, valami, ami tartozik? Mit tudom én ezekhez vagy azokhoz a cipőkhöz?
Mindegyik modellnek van külön története. A Nike Dunkok azok a deszkás kultúrából erednek, a Jordanek nyilván a kosárlabdából.
Aha.
Szóval ja, neki megvan a történet.
Aha. És ez a kakukk tojás, ez mit keres itt? Mert ez, hogyha ez a sneaker definícióját nem igazán mutatja be, hogyha jól sejtem.
Hát figyelj, ez egy két barátommal vettük közösen itt a körúton. Azt hiszik egyébként, hogy ez a legdrágább. Volt, akinek viccből azt mondtam, hogy ez egy régi olasz miniszterelnöké volt, amit több mint 30 ezer euróért vettem árverésem, de amúgy nem, ez 35 ezer forintért vásároltam itt a körúton.
És egyébként ők itt milyen árkategóriák, vagy miért vannak ők pont a vitrínben?
Ez 5 millióért adjuk, ez az ikonikus, amit elloptak tőlünk, ennek már eszmei értéke van. Ez 1994-ből van, tehát ez aha, már több mint 20, nem is tudom hány éves.
Picit idősebb, mint én.
Igen. Szóval mindegyiknek megvan az eredet, ez Nike, Jordan, egy Travis Scott, ez de, is ilyen 1 millió.
De bocs, mi a halálért 5 millió?
Azért, mert nagyon limitált, 8500 darab készült belőle a világon, mindegyik sorszámozott, meg van számozva a belső címkéjén, és itt a Dior állt össze a Nike-val, és ez egy ilyen nagyon különleges kollaboráció volt.
És figyelj, és mennyiben befektetés szerinted ez az egész történet, vagy mennyiben lábbeli?
Attól függ, hogy melyik cipő. Vesznek egyébként tőlünk befektetés célral is cipőket, de 98%-ban vagy 99%-ban ezt hordják az emberek, akik vásárlók.
Emlékszel rá, hogy mi volt az első cipőd, ami sokat jelentett neked?
Ott van egyébként a vitrínben.
A kicsikék?
A kicsi cipő. Ezt a szüleim vették nekem, amikor ilyen 2-3 éves voltam, és elrakták, úgy érezték, hogy még talán ehhez a cipőköz lesz valami közöm, szóval ez most is megtalálható.
De ez már sneakernek számít?
Hát nekem igen, de egyébként nem. Ez egy ilyen kis adidaszom volt.
És úgy általában ez az egész sneaker világ, ez mikor érintett meg, vagy mikor fogott meg?
Egyébként, amikor általános iskolás voltam, már akkor megjelent ez nálunk, hogy kinek milyen cipője van. Uh-huh. Nekem egyébként a szüleim tényleg soha nem vettek meg drága dolgokat, és néztem az osztálytársaimnak, hogy milyen cipőjük van, és amikor volt egy ilyen sorsolás,
még az Icons by Byzance nevű üzletnél, az itt, van a, itt volt a Deák téren. Itt lehetett Magyarországon kapni először Yeezy-ket, ez volt a hivatalos kiadója ezeknek a cipőknek, és itt vásárlási jogot sorsoltak, 95 000 forintért lehetett megvenni ezeket a cipőket, és kimentem egy barátommal, és nem hittem el, hogy emberek sokasága várakozik arra, hogy kisorsolják őket, hogy megvessenek egy cipőt 95 000 forintért.
És maga a szubkultúra, az tetszett, vagy néztél rá úgy, mint olyan dolga, aminek is szeretné a részesévé válni, vagy csak ez az élmény maradt meg, hogy az emberek sorba állnak?
Őszintén a szubkultúra itt nem, aha, viszont maga itt ez az élmény, hogy annyira nem tűnt reálisnak, hogy miért várnak az emberek 95 000 forintos cipőre.
És azóta megértetted?
Próbálom. Nagyon nehéz egyébként ezt felfogni és helyén kezelni, de a mostani fogyasztói társadalom tényleg nagyon más, mint mondjuk szerintem 10-15 éve. Nagyon impulzív, nagyon a hype-ra megy. Szóval én ezzel próbálom követni a fonalat, vagy előtte járni, aha, és úgy érzem egyébként, hogy tényleg most már így megértettem, hogy ez hogy van.
De tökre azt gondoltam, hogy ez így vonzott eredetileg is, vagy így eleve ez az egész világ, ez az egész szubkultúra, de akkor ezek szerint inkább az üzletet láttad meg benne?
Igen, mindenképp. A szubkultúra része, őszintén bevallom, akkor még annyira nem vonzott, most már sokkal jobban. Nyilván most már nagyon sokan ismernek az üzletünket, stb. Nagyon sokat beszélgetek a srácokkal, és most már tényleg azért ezt egy ilyen kis közösségként is próbálom értelmezni.
És mit tudnál erről elmesélni? Mert szerintem lehet, hogy a nézőinknek is, meg nekem is egy kicsikét távol áll, meg nyilván ennek vannak generációs okai is, meg mit tudom én, nálunk ez kevésbé volt menő, de hogy pontosan itt mik a jelek, meg mit jelent ebbe a szubkultúrában? Mit tudom én, az, hogy valaki adidasos, vagy Nike-is, vagy mit tudom én, ezek hordoznak magukkal zenei ízlést, értékrendet, bármit?
Szerintem értékrendet egyébként nem hordoznak. És nincs egyébként ilyen, hogy az adidasosok nem beszélnek a Nike-sokkal, és én azt is elítélem, mert sajnos hallottam erről, hogy esetleg iskolában volt, aki emiatt bántást kapott, hogy neki nincs olyan cipője, stb. Én ennek nagyon ellene vagyok. Tényleg szerintem a cipő az egy olyan tárgy, amit hord az ember. Szerintem tényleg egyébként fontos, hogy ki milyen cipőt hord, de ez semmiképpen nem mutathat azon túl, hogy ki milyen ember, ki milyen társaságba tartozhat.
Szerintem a cipő az elmond valamit az emberről?
A cipő nem. Maga az mond szerintem el, hogy egy cipő mondjuk mennyire koszos, mennyire ápolt, szerintem ez egyébként valamilyen szinten jelezheti, vagy jellemezheti az adott embert, aki hordja.
Na, akkor azt mondod, hogy láttad ezt a kígyózó sort általános iskolában, és akkor döntöttél úgy, hogy belevágnál a resell bizniszbe?
Igen, nagyon vágytam rá, még kisebb koromban is, amikor focistam, stb. Éreztem, hogy nem leszek focista, de valahogy éreztem, hogy valamiben szerintem nagyon jó leszek, és valahogy meg tudok mozgatni embereket, vagy ki tudok ebből törni, és tényleg ez nagyon megfogott, és hát csak álmodoztam róla, mert volt akkor is már egy srác, aki így vásárolta ezeket a cipőket, tehát hogy odajött a bolt elé, meg kínaiakkal, és egyből, ahogy kihozták az emberek ebből az adott boltból ezeket a 95 000 cipőket, akkor felvásárolták, és ők vitték ki Kínába. Uh-huh. Szóval én arról álmodoztam, akkor nyilván még csak ilyen 14-15 éves voltam, hogy egyszer esetleg ez nekem is így megadatik, és az így sikerült.
Elmesélnél azoknak, akik nem teljesen vágják azt, hogy mit jelent ez a resell business? Mert ez egy nagyon érdekes ilyen kortárs tünet, de lehet, hogy jobb, hogyha nem én makogom el, hogy kb. Milyennek a menetrendje.
Ez maga úgy néz ki, hogy kijön egy adott cégnél egy cipő, Nike, New Balance, Adidas, stb. Egy bizonyos darabszámban. Ezt előre láthatóan már lehet tudni, hogy mennyi darabot gyártanak az adott cipőből, és már előre lehet látni, vannak ilyen oldalak, hogy cipőtőzsdén ennek valószínűleg milyen árfekvésbe jöhet majd ki, ami után megjelent. Nyilván, hogyha nagyon nagy rá az érdeklődés, akkor egyből elfogy, és akkor a másodlagos piacon generálódik a hype-ja, és megy fel, és fel az ára. Itt is van rengeteg olyan cipőnk, ami egy éve mondjuk csak 150 000-ért ért, most meg már 240 000-ért, és nagyon nehéz találni.
Ez mit szólnak egyébként a cégek? Nekem az volt ebben a furcsa, hogy most én vagyok egy cég, gyártok valamit, eladom X forintért, dollárért, teljesen mindegy, és amint kiadtam a kezemből a terméket, a vásárlom kezébe az már mit tudom én 3x-et ér, vagy x négyzetet. ezt ők így hagyják, tolerálják, foglalkoznak ezzel egyáltalán, vagy mit szól a gyártó a resell businesshez?
Ez szerintem egy kicsit álszent dolog egyébként a részükről, mert ők ezt próbálják korlátozni, hogy mindenki hozzáférjen, stb. De a másik oldalról meg nekik az a legjobb, hogyha hype van az egész termék körül, uh-huh. és nyilván föl és följebb megy az ára. Szóval szerintem vágynak arra, hogy nyilván róluk beszéljenek, uh-huh. lássák, hogy egy adott előadóval milyen márka, milyen cipőt tudnak kihozni, és nyilván esetleg ez átterjedhet arra is, hogy aki nem ilyen sneakereket akar venni, hanem, vagy nem ilyen drágább cipőket, hanem egy egyszerű cipőket, ahhoz is eljutnak ők, és akkor azok az emberek tőlük vesznek ugyanúgy cipőt. Aha.
És visszatérve rád, ugye a 2010-es évek második felében ott volt például a WT, aki szintén hasonló biznisz kezdett el, mint te. Rengeteg videót csinált arról, hogy mik vannak a sneaker világban társai, talán ő is foglalkozott a másodlagos piacon való eladással. Szerinted mi volt az, ami téged megkülönböztetett, és amivel te szintet tudtál lépni ebbe a piacba?
Először is a Trunk Tomi, ez tényleg egy szuper srác, nagyon értelmes. Igazából, ha mondhatom így, akkor ő a sneaker szubkultúráért felelős államtitkár, vagy nem tudom, én meg egy üzletember vagyok. Tehát...
Neked volt ilyen példaképed, vagy előképed ő?
Nem volt egyébként. Én csak lenyűgözött az, hogy valaki odajön, és mindenkitől felvásárolja a cipőket, és aztán eladja. Nem is az, hogy lenyűgözött, érdekesnek találtam. Szóval a Double T az egyébként teljesen más vonalat képvisel, mint én. Ő maga a cipők történetéről beszél, történelméről. Mi meg nyilván egy piaci igényt elégítünk ki. Uh-huh. Szóval szerintem maga minket nem lehet összehasonlítani, csak az fog minket össze, hogy ugyanabba a kultúrában mozgunk.
Jó, de akkor őt ha is hagyjuk, akkor is vannak sokan, még most Magyarországon is konkurenseid és társai, akik akár nem ennyire fiatalon is, de benne vannak ebbe a bizniszbe. Neked meg itt vagy 21 évesen, saját bolttal a Kiskörúton, szóval, hogy erre akarok rákérdezni, hogy szerinted mi volt az az üzleti modell nálad, ami kiemelt a konkurenseid közül?
Szerintem mindenképp az emelt ki, hogy a nevemet adtam az üzlethez. Nagyon fiatal voltam, amikor így elkezdtem így tevékenykedni így a közösségi médiában, Instagramon, TikTokon, és nagyon sok fiatal srác az tudott velem azonosulni, hogy annyi idős, mint én, és nyilván nem nagy képviségben, de hogy csinálom a kis dolgomat, elérek vele valamit, és nyilván maga az egész brandhez egy arcot tudtak társítani, és ezáltal segített ez így lépcsőről lépcsőre feljebb lépdelni.
De ez nekem a rohadt érdekes, mert hogy régen, itt ilyen old school-ba, hogyha így belegondolsz, akkor ugye a marketing az arra volt való, hogy van egy terméked, és akkor a termékhez csatoljál egy életérzést, ezáltal tud eladni azt a tartalmat, úgymond, de hogy nálad, meg egyébként sok kortársadnál azt érzem, hogy a social media építése, azok kávé pariba a fej-fej mellett vannak magával a termékkel, meg a termék eladásával, szóval hogy neked is van már egy olyan social media birodalmad, szerintem ezt ki lehet jelenteni, amit mondasz azzal, hogy arcot adtál neki, érted, már lassan 1 millió követő TikTokon, 200,000+ az Instán, lassan 1 milliós nézettségek bizonyos YouTube videókon, szóval hogy ezek önmagukban is megállják a helyüket. És itt felmerült bennem a kérdés, hogy téged tulajdonképpen melyik izgat jobban, vagy melyik izgatott jobban az elején? A social media megjelenés, vagy maga a biznisz?
Nálam szerintem ez egyébként kéz a kézben jár, mm. tehát egyik a másikból következik. Én a marketinget tényleg nagyon fontosnak tartom, és próbáljuk ezt minél jobban csinálni. Nyilván látjuk, hogy van az a szint, ami felé már mi soha nem fogunk elmenni. Nyilván nekünk is voltak olyan húzásaink, ami talán sok embernek nem tetszett.
Mire gondolsz?
Nem is voltak. Tehát tegyük félre azt, hogy maga az egy marketing volt nálunk, hogy mi ezt kiraktuk Instára, hogy ellopták azt az 4,5 milliós cipőt, uh-huh. de azt tényleg ellopták. Tehát maga az volt marketing, hogy mi ezt hogy tálaltuk. De tényleg volt egy ilyen történés, és nagyon sokan ezt hitték, hogy ez nyilván marketing. Nem tudom, tehát volt, amikor egy ilyen hát elég trash influencerrel keveredtem vitába, ezt például nem csinálnám újra.
És akkor mondod, hogy kéz a kézben jár, de hát lehet, hogy élvezitek is azért, nem?
Igen. Mármint hogy érted, hogy mit élvezem?
Hát maga a tartalomgyártást.
Azt imádom. Azt imádom egyébként őszintén a legjobban.
És mesélj még melyik részével, vagy így?
Hogy kitalálunk új ötleteket, hogy megvalósítjuk. És őszintén engem, ezt nagyon sokan nem hiszik el, engem nem is a pénz motivál, hanem az, hogy bizonyos új ötleteinkre, vagy reagálnak a követőink, mennyi megtekintés van, pozitívak-e a visszajelzések, szeretik, nem. És hála Istennek ezt sikerült kiépítenem, hogyha szeretik, tetszik neki, sok emberhez eljut, az nyilván hatása van arra is, hogy esetleg zárbevételt növeli.
Hogy vagy a hírnévvel?
Fú, nagyon nehéz. Egyébként én tényleg egy ilyen visszahúzódó srác vagyok, a barátaim szerint is. Más, kicsit a karakterem az más, így videókban se többi, mint amilyen valójában vagyok, és tényleg nehéz ezzel megbirkoznom, mert azt nem értem, hogy tényleg csak egy cipőboltom van, de tényleg kimegyek bárhova az országba, állandóan oda jönnek, és beszélgetnek velem, képet csinálnak, és igazából nem értem, tehát hogy egy énekes, egy előadó, egy rapper az teljesen más, mint én, de valahogy sikerült ezt elérni, hogy egy vállalkozó is lehet esetleg olyan, akit az emberek itt tudnak hype-olni.
De ezt tudhatta, tehát pont erről beszéltünk az előbb, hogy a social media és a marketing és a termékáros az kéz a kézben járt folyamatosan végig. Szóval azáltal, hogy te az arcodat adtad hozzá.
Igen, de hogy mondjam, de hogy egy cipőboltosért mégse lehet szerintem úgy, mert tényleg vannak rajongóink, mégse lehet, tehát hogy én egy énekesért sokkal jobban tudnék olyan érzelmet váltanak ki belőlem, ami azért nyomósabb lenne, mint egy cipőbolt tulajdonos iránt.
Igen, ez érthető, de ugyanakkor mégiscsak ez van. Mégiscsak látszik, hogy tök sokan így adnak a szavadra, tök sokan így felnéznek rád. Biztos azért, mert azzal a brenddel, amit te is képviselsz, azzal valami fajta életérzést átadsz. Gondolkodtál már ezen, hogy szerinted mi ennek a drive-ja, ennek a fajta szeretetnek, vagy rajongásnak, vagy akár hírnévnek?
Ezt hogy érted?
Hát, hogy mi az, ami megfog?
Az embereket. Aha, bennem. Szerintem én tényleg nagyon emberközeli vagyok. Egyébként látszik az a videókból, hogy tényleg, mikor voltam tévéműsorban a Cápák közöttben, hogy amúgy tényleg egy szerény, szerintem szerethető ember vagyok, és szerintem ez meg ami nagyon fontos, hogy a korom, tehát hogy nagyon fiatal vagyok. Tehát mondjuk, hogyha 30 évesen ilyen nagy szakállal lennék, akkor már nem biztos, hogy ez így működne, de most ez így úgy látszik, hogy igen.
Ez a tévés dolog az érdekes szerintem, mert hogy ugye egyfelől neked ott van a saját megjelenésed, meg a saját szemmel látható elérésed, és mégis bementél a tévébe, ami mégis egy ilyen old school, vagy mi az ilyen hagyományos média tulajdonképpen. Neked mit adott? Vagy mi volt a terv, vagy a cél azzal, hogy bemenjél a tévébe?
Egyrészt ezt is sokan azt hiszik, hogy marketing, de amúgy én tényleg szerettem volna ott befektetést kapni. Hát nyilván egy szélesebb spektrum megismert minket, idősebbek, kicsit idősebb korosztály, és maga így az ország sokkal jobban felfigyelt erre, hogy létezik egy ilyen dolog is, és akkor nyilván már például, amikor mondjuk ellopták ezt a cipőt, akkor már nyilván úgy volt, hogy azok az emberek is tudtak erről, hogy micsoda.
Mégiscsak volt egy promóciós értéke számomra.
Nyilván volt, de szerintem ezt, aki bemegy a Cápák közöttbe, van, aki nálam sokkal inkább a reklámért megy, mint sem a pénzért.
Hát meg arról nem szólt ott a fáma, meg gondolom, nyilván ott a stúdióban nem is derült ki, de azóta a Balogh Leventével, a Szent Királyi Ásványvíznek az igazgatójával, ővele van egy közös céged is.
Igen.
Ami még jelenleg nem tudom, hogy forgalmaz-e bármit.
Még nem, az most fog a hetekbe kijönni.
Na és az mi az?
Még titkos.
Az még egy üzleti titok?
Az még titkos.
Jó, hát akkor várjuk, de hogy üdítő forgalmazás, vagy Ivolé, vagy ásványvíz brand, vagy valami ilyesmi, ezt el lehet mondani?
Még nem annyira, majd kövessenek minket, és akkor meglátjuk.
Jó, lehet, hogy pont akkor a kijön, amikor ez kiderül, de ha nem, akkor meg bepromóztuk ezek szerint.
Köszönöm.
Hát szívesen már ez úttörő, ahol tudod segíteni. Na jó, de akkor menjünk át a másik cégedre, mert van egy Kickspeerience nevű céged is, ami tanítással, oktatással foglalkozik elvileg. Arról mit lehet tudni?
Hú, te nagyon utánam néztél.
Kiváló szerkesztőkkel dolgozom, én nekem azt sem tudom, hogy kell megnézni.
Igen. Szeretnénk, erről se akarok még egyébként nagyon bőven beszélni.
Ez is még egy induló projekt?
Ez igen, ez most fog indulni. Ez egy olyan projekt, hogy szeretnék edukálni így a fiatalokat. üzletileg.
De akkor az ilyen tanácsadó cég, vagy mit tudom én, órákat tartani, vagy mi a tervezel kapcsolatban?
Igen, tanácsadó cég.
Jó, érdekes. Hát akkor várjuk, hogy mit lesznek ebből.
Szerintem jó lesz.
Említetted még korábban ezt a influencer beefet. Igen. Ugye ez a Norina Diamondos történet, ami, hogyha jól értettem, akkor tulajdonképpen az történt, hogy te csináltad egy nyereményjátékot, hogy akkor mondjatok egy locsoló verset, és akkor aki a legtöbb lájkot kapja, aznak adsz egy cipőt. Most a Norina az csinált erre egy videót, baszott sok lájkot kapott rá, és akkor te mondtad egy ponton, hogy az ő értékeivel nem tudsz azonosulni, úgyhogy őt most így ezen a ponton kizárod a versenyből.
Igen.
Mi történt itt?
Egyébként itt az történt, hogy jelentkezett ez az ominózus személy, tényleg vezette ezt a like versenyt, de egyébként nem ő nyerte volna meg, és én őt kizártam, ezt egy videóba publikáltam, hogy miért, nyilván mindenki egyetértett ezzel, rajta kívül szerintem, meg a barátaink kívül, és akkor hát ez elkezdett menni ez a felül, ő nyilván az részéről, hogy nyilván belénk állt, és akkor ezt egy ilyen élőadás keretein belül megbeszéltük, hogy...
Igen, egy ilyen szaros 500 ezer nézővel operáló YouTube videó.
Igen, azt nem is értem, hogy azt hogy nézték meg ilyen. Vagy...
Hát vérszag, gondolom jöttek az emberek a beefre. De azt szerintem tök érdekes és tök fontos, hogy ott volt egy nagyon határozott értékvállalásod. És én azt gondolom, hogy nyilván, hogyha úgy brendeled az egész, konkrétan a cipőboltot, hogy az így ott van a te brendeddel, a te arcoddal, akkor az nagyon fontos, és engem nagyon érdekelnek, hogy milyen értékválasztások mentén határozom meg ezt a brandet. Konkrétan azt mondtad abban a videóban, hogy Magyarország egyik legkárosabb tartalomgyártója a Norina, félre ne értsd, véletlenül sem fogom védeni, csak kíváncsi vagyok, hogy te pontosan hol azonosítod be azokat a dolgokat, amik károsak.
Annyira nem tudok vele azonosulni, hogy nem is az, hogy kiúszta a gyufát, egyszerűen nem szeretném semmilyen szinten összemosni azt, hogy mutogatja azt, hogy tőlünk milyen cipőt kapott.
Hogyha azt mondod, hogy nem akarod összekeverni még véletlenül sem a saját brendedet az övével, akkor hogyan értékeled utólag? Megbántad, hogy ebbe a beefbe belementél?
Valamilyen szinten egyébként igen, mert szerintem minket tényleg nagyon nehéz egy lapon említeni a Norinával. Viszont ami tök jó egyébként, hogy mióta ez meg volt, rengetegen megnézték, TikTokon is eszméletlen nagyot ment, sokkal kevesebben nézik, nagyon sok fiatalnak fölnyitottam a szemét arra, hogy káros szerintem, amit ő csinál, és látszik egyszerűen, hogy ránéztem pont magadkor, hogy TikTokon is sokkal kevesebb megtekintést kap. Érdekes. Szóval kicsit ilyen, nem vált, tehát hogy mondjak ez az ellentétje, hogy nem relevánssá vált, hanem...
Kicsit irrelevánssá vált.
Bocs, irreleváns.
Lehet, az biztos minden esetre, hogy rohadt menő vagy. Szóval ebben az egész sneaker körben, meg úgy általában a social médiában, és ez tök jó, amit mondasz, hogy igen, tud lenni hatásod. Én szerintem egyébként az se baj, hogyha úgy határolod meg az értékeidet, hogy mi ellen, ez tökre benne van, meg belefér. Ez nincsen gáz. Viszont ott van a másik dolog is, ami eszembe jut, az most ugye az, hogy a két okossal, ezzel akik most tulajdonképpen a magyar Twitch-en így hatalmasat mennek, valami 200 valahány ezer feliratkozójuk van, és összehasonlításképpen, hogy jól van ez, ígynek van 60 ezer, szóval, hogy ott tényleg így magyar elsők. És ugye ezt a Norinás balhét is ők moderálták, vagy valahogy az ő csatornájukra került ki. Az ővelük való együttműködés, az hogy néz ki?
Egyébként a két okos, az nagyon tök jó barátaim lettek. Én megmondtam nekik, hogy nagyon sok dologban nem értek velük egyet, nagyon sok dolgot túltolnak, kamerán kívül egyébként teljesen mások.
Ez nekem nem mentség általában, hanem inkább probléma, azon szoktam gondolkodni, de bocs, nem akarok róluk a hátuk mögött beszélni, viszont, nem szívesen beszélgetek.
Viszont sajnos, de abban is meg kell egyébként védenem őket, hogy nyilván most elég sokan így beléjük álltak, és kontextusba kiragadták azokat, amiket mondtak, és tényleg én ezt mondtam nekik, hogy ezt nagyon nem kéne, de amúgy tudom, hogy nem teszi irrelevánssá, amit mondanak, de amúgy tényleg nagyon sok jó értéket is közvetítenek, de mondtam, hogy szerintem ezen mindenképp változtatniuk kell, mert tényleg nagyon sok fiatal figyeli őket, és tényleg ezt próbálják arra használni, hogy a fiatalok is kicsit így megértőbbek és elfogadóbbak legyenek egymással.
De nálad hol van egyébként az, ami szerinted már túl van tolva, vagy mik azok, amik szerinted a te értékrendedben máshogy szerepelnek, mint náluk?
Nyilván ők nem homofóbak egyébként. Nyilván vannak olyan kijelentéseik, amikre ezt rá lehet húzni, hogy azok. Nyilván ezek a homofób gondolatok, a hímsovinizmus, egyébként minden, ami megtalálható a Viszperton videójában például, azzal, amik ki vannak emelve, az egyébként mind egyet tudok vele érteni, hogy ezt tényleg nem szabadna. Erre viszont azt mondják, hogy ezek kellettek nekik ahhoz, hogy ennyire híressé tudjanak válni.
Ja, hát én azt nem tagadom, hogy a hírnév az elérhető, megosztó vélemények kifejtésével.
Igen, de tényleg azt viszont el kell mondanom, hogy tényleg amúgy én volt, hogy néztem ilyen hosszú, hosszabb élő közvetítés vagy élőadásaikat, és tényleg amúgy a fiatalokat arra is összönzik, hogy menjenek, edzenek, csináljanak, harcoljanak az álmaikért, csak sajnos voltak ilyen kijelentéseik, amikért szerintem örökre nyilván elővehetőek, de szerintem nagyon jó srácok egyébként tényleg, szerintem ezen fognak is változtatni, és tényleg amúgy tök jó emberek szerintem.
De ne is róluk beszéljünk, én már csak azért sem, mert én kicsit azt látom az ő értékrendjükön is, hogy igazából nagyon hasonlít az Andrew Tate által kommunikált értékrenddel, de akkor ne is róluk beszéljünk, hanem hogyha szerinted is van összefüggés, vagy mondható az, hogy vannak hasonló véleményeik, hogy az egész Andrew Tate jelenség, ami nem csak egy olyan dolog, ami iszonyat menő, most itt olyan boomer faszomul hangzik, de hogy a fiatalok körében olyan iszonyat menő, és rohadt sok elérése van, és társai, de hogy ez az egész jelenséggel te hogy vagy?
Én azt látom egyébként, hogy egyre inkább nem menő. Uh-huh. Andrew Tate is nyilván most már el van tűnve.
Hát le van tiltva minden ünnep.
Igen, okkal is. Van ez a réteg, aki tényleg ezt a szigmaságot próbálja erőltetni. Szerintem ez fölösleges, nem ezzel kell szerintem kitűnni. Nyilván ezt rá akarják húzni nagyon sokan a személyiségükre, hogy ezáltal felül resztinálják magukat. Én ezzel nem értek egyet, és...
és hogy el kéne képzelni azt, akire mondjuk célzod a marketinget? Szoktál ilyet csinálni, hogy ki az ideáltipikus, vagy a tipikus vásárlóm, hány éves, milyen anyagi körülmények között van, mi érdekli, ilyesmi?
Hát ilyen felmérést nem szoktam csinálni, ezt egyébként így biztosan tudom szerintem. Hát a maga az ideális, az nyilván a fiatal korcsoport. Uh-huh. Nagyon változó, hogy egyébként milyen anyagi helyzettel jönnek hozzánk vásárolni, őszintén. Van, aki látszik, hogy nem jó módú család, de kisfiúnak vagy kislánynak tényleg ez az álma, hogy vegyenek egy ilyen cipőt, és én ezzel nem feltétlenül tudok sajnos egyetérteni, mármint, hogy aki szerintem tényleg inkább valamit elvesz az életéből, és amiatt, hogy mondják ezt, inkább aki, ami hasznosabbból egy cipőt vesz, azzal én nem feltétlenül tudok egyetérteni, de látom azt is ennek ellenére, hogy tényleg milyen örömet tud okozni ez a családnak is, hogy meg tudták adni a gyereküknek, amit szeretett volna. Szóval ez egyébként ilyen vice versa, viszont az nagyon fontos, hogy én tényleg minden vásárlót ugyanúgy kezelünk, tehát nincs itt külön elbírálásmód, akinek több százmilliárdja van, meg aki tényleg látszik, hogy talán egy kicsit szegényebb családból származik, tényleg mindenkit próbálunk ugyanúgy kezelni, és tényleg várunk mindenkit szerettel.
Több egyére mondod ezt, hogy amúgy alapvetően nem értesz egyet azzal, hogy mit tudom én, most ha jól értem, akkor azzal, hogy mit tudom én, 2-300 ezer forintba kerül egy cipő.
Én azzal egyet értek.
De akkor melyik részére gondoltad ezt? Vagy azzal, hogy azzal nem, hogyha valaki nem engedheti meg magának, akkor többet erőforrás szálljon egy cipőre?
Vagy igen, tehát hogy... Igen, azzal annyira nem tudok egyetérteni, de nyilván mindenki a saját pénztárcájával gazdagodik, mi nyilván egy piaci igényt elégítünk ki, szóval én mindenkivel egyetértek, csak az én személyes álláspontom szerint, hogyha én lennék abban a helyzetben, akkor én nem cipőt vennék.
Ja, most nehéz lesz belegondolni, gondolom, de ha most volna egy gyereked hirtelen, és akkor beállítana azzal, hogy apa, mit tudom én, 500 ezeres Jordan, akkor mit szólnál hozzá?
Nekem a szüleim nem vettek meg soha drága dolgokat, és őszintén én úgy gondolom, hogy azért tudok sikeres lenni, és azért tudok egyre jobb és jobb lenni vállalkozásban, vagy mint üzletemben, az pedig onnan fakad, hogy nem adtak meg nekem mindent, és ezért tényleg nekem kellett megdolgoznom érte. Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel, van egy srác, aki nagyon el van kényeztetve, és megkapja mindent, de nem cipőt, telefont, autót, stb., az nyilván nehezebben fog lépéseket tenni az érdekében, hogy akkor ő megpróbálja saját maga megvalósítani, ami által tud magának ilyen dolgokat venni, hanem csak az ölébe hullik.
Ezt mesélted több interjúban is, hogy te elvileg összespórolt pénzből, évek alatt összespórolt pénzből vetted az első cipőt, amit nem kerestél, és társai.
Igen.
Volt azért egy olyan pont, amikor, amit el lehet mondani, és vissza tudsz emlékezni, amikor ez innentől kezdve üzletté vált, és rentábilissé?
Igen, ilyen 18 éves korom körül. Uh-huh. Mindenképp azt mondanám. Tényleg összespórolt pénzből vettem. Nagyon sokszor ez a kritika illet, meg nyilván látom kommentekben, hogy a szüleim nagyon gazdagok, alám tolták a boltot.
És nem?
Nem. Őszintén tényleg nem. Aki nagyon közeli barátom, ez pontosan tudja, hogy vittem a mindennap a suliba, az ikás szatyrokba cipőket. Teljesen átlagos, hétköznapi emberek a szüleim, nem is vállalkozók. Anyukám egy multinál dolgozott, csak utána nagyon súlyosan beteg lett, és akkor most nekem segít így az adminisztratív dolgokba. Apukám ugye a lakberendező, és fantasztikus emberek, tényleg már 30 éve házasok, szeretik egymást, engem is nagyon szeretnek, és tényleg mindenbe támogatnak. Szóval tényleg nem volt az, hogy alám rakták, és egyébként, hogyha még így is lett volna, akkor is nagyon nehéz lenne azt csinálni, hogy ilyen nagy hype-ja legyen egy adott dolognak, itt például nyilván az üzlete. Tehát azért, mert valakinek alárakják a szülei, az nem jelenti azt, hogy az menni is fog. De nyilván nálam még ez sincs, szóval ezek, értem egyébként nyilván ezeket a kritikákat, nyilván ez valahol az irítségből is jöhet, és elfogadom teljesen, de nyilván a szűk baráti köröm azt tudja, hogy ez nem így volt, meg a családom.
Hát vagy csak élettapasztalatod, mert Magyarországon nagyon kevés olyan üzleti modellt lehet látni, ami mondjuk így működik, és nem csak valami protekció által üzemeltetett.
Hát akkor én egy kivétel vagyok.
Ja, én is azt gondolom, vagy én is úgy láttam, meg a, hogy mondjam, a optenen megnézett céginformációk is erre engednek következtetni. De ezt azon gondolkodtam, hogy most van egy tök nagy hype-ja az egész sneaker kultúrának. Mm. De hogy lehet, hogy ez nem tart örökké. Gondolkodol már hosszú távba? Hogy mi lehet akkor, hogyha ha véget ér, vagy alább hagy a sneaker hype? Szereted annyira ezt a világot, hogy megmaradnál ennél akkor is, hogyha mit tudom én, hirtelen rajtad kívülálló okok miatt fele annyi embert érdekel ez az egész dolog, vagy lépnél tovább szerinted?
Most vagyok abban a fázisában az életemnek, hogy most már el akarok attól szakadni, hogy Balázs Kicks, mert így állítanak meg az utcán. Uh-huh. 80%-ban, hogy Balázs Kicks. Most már azt akarom, azt szeretném, hogy úgy állítsanak meg, hogy Balázs, Fajer Balázs, az, akinek van több vállalkozása. Tehát, hogyha még alább is fog hagyni ez a sneaker iránti óriási kereslet, szerintem addigra, és ez most kezdődik el ez a fázis az életemnek, hogy más vállalkozásaim is lesznek, ami által ez fent tud maradni. Nem a cipő, de én a cipőket tényleg egyébként nagyon szerettem.
Szeretnék visszaidézni egy pár héttel ezelőtti szombatot, amikor nektek volt egy merch droppotok a két okossal, egy ilyen közös pulcsi vagy póló, vagy nem tudom már mi volt, és ugyanaznap volt egy Mobile Fox nevű cégnek is egy kisebb balhéja itt a városban. Ők ugye maximum annyiban hasonlítanak a ti bizniszetekhez, hogy ott is kb. Ugyanannyira erős a marketing és a social media láb, mint maga a termékértékesítés. És ugye ott történt az, hogy elkezdtek elméletileg 2 millió forintot kiszorni fiatalok között, ami szerintem valamilyen Mr. Beast típusú marketing húzás volt, és ez egy kisebb fajta káoszba torkollott. És azon gondolkodtam, hogy vajon te ennek kapcsán gondolkodtál-e azon, hogy mégis mi az, ami belefér marketingbe, és mi az, ami nem, mert szerintem itt azért úgy elég előteljesen felmerülnek különböző felelősségbeli kérdések az ő esetükben.
Kezdem onnan, hogy nagyon-nagyon jó barátom a tulajdonos.
Aha.
Viszont én ezt neki is elmondtam, hogy ez szörnyű volt. Teljesen megalázták a saját követőiket. Szerintem egyébként ennek nem volt semmilyen közösségépítő ereje, mert...
Hát ez a közösség romboló ereje.
Hát jó, csak ő azt mondta a Roland, a marketing arcuk, vagy tehát a brand arc, hogy ennek egy tök jó közösségépítő ereje volt itt.
Csak emberek egymást tapossák egy ezresért.
Itt csak a pénzért mentek itt, ennek nem volt semmilyen közösségépítő ereje szerintem. Én ezzel nem értek egyet. Szerintem tényleg nagyon oda kell figyelni egyébként, hogy mi az a határ, ameddig elmehet egy márka. Ahogy látom, ez külföldön is egyébként, tehát külföldön nagyon durva dolgok vannak. Mostan itthonra kezd ez az egész marketing kultúra bejönni, botrányok, stb. Stb. Viszont nyilván erre a magyar emberek még nincsenek felkészülve, és én úgy látom egyébként, hogy ez idővel durvulni fog, és az emberek ehhez hozzá fognak szokni, és szerintem egyébként ez nem jó, de azt látom, hogy mondjuk TikTokon az 500. pizzéria, ami utcán osztogat, hogy kapsz egy ingyen pizzát, ha követed a XY pizzériát, az már annyira unalmas az embereknek, hogy most már szerintem megy az egész abba, hogy kell nekik valami olyan, amin tudnak az iskolába beszélni, amiről otthon tudnak beszélni, hogy úristen, láttad ezt, láttad azt, és ez szerintem egyébként nem jó. Csak nyilván senki nem akar besüllyedni abba a nagy fertőbe, hogy nagyon unalmas, és minden ugyanolyan.
De nálad is volt egy csomó hasonló kontent.
De mi például?
Hát ilyen bolt előtt, itt ilyen cipőosztogatás, vagy azok
már. Igen, de amúgy az konkrétan az egyik első mi voltunk, akik itt honnan kezdték. Most már mindenki ezt csinálja. És ez szerintem még annyira nem káros, csak unalmas.
Aha. Hát igen, úgy újítani azt gondolom muszáj, csak ugye ők is akartak egyet újítani, azt jól befüröttek.
Hát igen, ez nem volt jó szerintem. Én ezt mondtam a Kevinnek, tényleg a Kevin egy fantasztikus üzletember egyébként, ő is nagyon fiatal, és ezt ő is mondta, hogy sajnos ezt nem is csinálnak, ha újra lehet.
Hát azért volt egy indexes videót, azért kevésbé voltak olyan reflektívek, nekem legalábbis úgy tűnt ezzel a dologgal kapcsolatban. Szóval, hogy ott az a hogy hívják, Ritchie, vagy...
Kicsoda?
Hát aki nem a Kevin.
A Roli.
A Roli. Szóval a Roli nem azt láttam, hogy olyan rendkívülről reflektív.
Igen, ő nem olyan típus. Ő nem olyan típus.
És nálad hol a határ? Mert azt láttam, hogy sokkal jobban, szóval nem azt láttam, hogy minden áron mennél a hírnév iránt.
Nem, én nem. Engem egyébként nem érdekel a hírnév. Én csak jól akarom magamat érezni, boldog akarok lenni, azt akarom, hogy az emberek rezonáljanak azzal, amit csinálunk. De nekem ez egyáltalán nem célom, mint mondjuk a MobilFox esetében a Kevin Sejjen. Nyilván ott a reklámarc az, akinek minden fontosabb, hogy ő híres legyen.
Értékek, marketing, elérés társai. Na, hogyha valamiben még ebben így újítasz, akkor talán az, hogy a politikai szférát is beengeded a boltba. Szóval, ja, volt itt Szijjártó Péter, volt itt Magyar Péter. Hú, ez új. Szóval, hogy történtek ezek a megkeresések egyáltalán?
Úgy volt egyébként, hogy a Szijjártó Péter vásárolt nálunk, és akkor megkérdeztem, hogy nem jön el.
És mondta, bejött a boltba?
Nem. Nem közvetlenül őt, nyilván a sajtósai intézik ezt, és akkor a sajtósukkal beszéltem, és mondta, hogy hú, hát ez tök szuper, mikor csináljuk.
De várjál, hogy a sajt, ő vett a webshopba, vett egy cipőt?
Nem, a Szijjártó Péter az már vett itt a boltba cipőt.
De akkor azt kérdezem, hogy bejött
igen.
Hello cipő,
igen.
És felismerted, hogy akkor
persze,
külügyminiszter úr, csapassunk már valamit?
Persze, de ott én még nem kérdeztem meg. Uh-huh. Én a sajtósától kérdeztem aha. meg. És akkor mondták, hogy persze jönnek. És akkor forgattuk.
És volt valami kitétel, vagy bonyolulalom az egyeztetésnél, vagy ez is simán bejöttek, és azt vetettek fel, amit akartok?
Amúgy ez nagyon érdekes, szerintem az emberekben az van, hogy ezek az interjúk, vagy amikor politikusokkal készül egy adott témáról egy interjú, az hú, nagyon nagy előkészületek, mindenről tudniuk kell, stb. Ez teljesen átlagos volt. Bejött, nyilván voltak itt testőrök, tehát az nyilvánvaló. Beszélgettünk fél óra volt egyébként az a blokk, amit a napjából így rá tudott szenni, de itt maradt egy óráig, szóval mondták is, hogy tökre élvezte, meg ő is mondta, mert szerintem azért neki is az ilyen felüdülés, hogy most nem mindig az adott témáról kell beszélni, hanem nyilván ez kicsit más volt, és akkor beszélgettünk, és akkor tényleg megvett a cipőt, ebben semmi megjátszott dolog nem volt, és akkor utána pedig mi megvágtuk a videót, és kiraktuk. Tehát nem ők vágták meg.
És te? Hogy készültél rá?
Hát én sehogy. Őszintén én elmondom azt, amit hiányosságomnak érzek, tehát marketingben nagyon jó vagyok, úgy gondolom, viszont nem vagyok jó riporter, szerintem nem tudok olyan jól kérdezni. Ebben nem vagyok jó. ezt én bevallom, próbálok ezen változtatni, fejlődni, de mondjuk a Jákob Zoli azt mondta, hogy pont az volt, mert most csináltam vele, azt mondta, hogy pont rég élvezett ennyire egy interjút, mert hogy ilyen kicsit provokatív kérdések voltak, vagy nem ilyen nagyon sablonosak. Viszont én és a szüleim is azt mondják, hogy, hogy azért ezen még van mit csiszolni. Szóval a Szijjártó Péteres témára visszacsatolva, nem nagyon készültem fel őszintén.
És mi volt benned? Szóval az, hogy ő nem a Jákob Zoli, hanem ő tönténesen egy miniszter, az, az benned mit indított el? Nem volt olyan dolog, amire külön kíváncsi vagy emiatt? Vagy hogy hogyan néztél rá?
Fontos, hogy ezekbe a politikai cipővásárlásos interjúkba tényleg ez nagyon határozott. Azt mondom, hogy kerüljük mindenféle politikát. Tehát itt maga, mint magánember jön be, itt nem beszélünk tényleg politikáról, és hát én nem néztem rá máshogy. Nem is, egy kicsit izgultam őszintén, de azt mindig szoktam, mert hogy jól menjen, jó legyen a flow vagy az összhang, de tök normális volt a Péter, szóval most nyilván ezzel nagyon sokan nem fognak egyetérteni. Most én csak ezt nézem, amit itt volt.
Nem, de figyelj, itt egyébként tényleg teljesen emberi volt, meg itt tényleg nem beszéltetek politikáról, ne otthon familiáról beszélgetetek, az egyetlen politikailag kiragadható pontja ugye az a csak és kizárólag készpénz, amit azóta se ért senki, legalábbis én nem feltétlenül. Viszont a Magyar Péternél már kevésbé volt azért ez így ilyen hermetikusan leválasztva a politikáról, nem?
Őszintén a Péter úgy jött ide, hogy nyilván neki ez egy nagyon jó lehetőség, de a Szijjártó Péter is. Nagyon sokszor bele akart menni a politikába, és én mondtam, hogy létszi ezt így, ne. És nyilván volt annak olyan részek, ami esetleg lehet kicsit áthallásos, de én próbáltam erre figyelni, meg szóltam, vagy újra vettük, de nyilván én most azzal is tisztában vagyok, hogy most minél több fiatalt akar megszólítani, minél hát olyan módon, ami nyilván politikailag is értelmezhető.
De Magyar Péter, te hívtad?
Persze. Fölhívtam és mondta, hogy persze, követett Instán, és akkor jött.
Jó, hogy nem ő jelentkezett be.
Nem, én hívtam.
És neked mi volt a célod vele? Mert neki szerintem ez egy jó biznisz, megszólítja a saját célközönséget.
Nekünk is jó biznisz, mert figyelj, megvett egy Air Force-ot, ott van mögötted, másnap 150 párat adtunk el belőle. Szóval az úgy jó volt nekünk is. Nekem az azért volt jó, egyébként én tényleg szeretnék politikailag független maradni. Nyilván a Szijjártó Péter után ez a bérleg nagyon elbillent. Kaptam sok ilyen atrocitást vagy támadást emiatt. És,
mi történt?
Hát fenyegetések, stb.
De milyen fenyegetés?
Hát privát üzenetben, stb. Vagy utcán.
De hogy bármi konkrét, vagy csak rohadjál meg mostantól fideszes
ja,
vagy?
Igen. Igen, és nyilván mint üzlet nekem úgy kell gondolkodnom, hogy ez nem merülhessen fel, és akkor nyilván akartunk egy ilyen ellenpólus képet.
És akkor miért pont a Magyar Péterre esett a választásod?
Hát figyelj, most őszintén most kimenne szerinted a legnagyobbat marketing
szempontból? Ne,
okay. Jó, én hát most csak igen. Ebből, én most Gyurcsány Ferenc, azt én nem akartam hívni. Aztán még nem viccelek.
De nem, figyelj, ez egy legit kérdés, mert én azt gondolom, hogy figyelj, politikusokkal tök jól lehet marketingelni, és az is biztos, hogy a Magyar Péternél nagyobb marketingerővel jelenleg nem rendelkezik, talán még kormány részről sem
nem, az
ember.
Hát ez vice versa a politikusoknak jó, meg nekem is jó, hogyha eljönnek.
Nem tartasz tőle, hogy kihasználnak?
Én is kihasználom őket.
Hát ez nem értem én, hogy barter üzlet, ha úgy tetszik.
Ez egyértelműen az.
Mit gondolsz, hogyha te azt mondanád a követő táborodnak, hogy mit tudom én amúgy ezen a választáson XY mellett leraknám a voksomat, akkor szerinted mennének veled? Azt mondanák, hogy hú, figyelj, Balázs azt mondja, hogy ő egy jó arc, akkor szavazok én is rá?
Szerintem mindenképp, igen. Igen.
Mert ez kurva nagy felelősség.
Igen, de ilyet én nem fogok csinálni.
Nem?
Nem.
Mert
remélem nem is kér rá meg senki.
Hát ez érdekes, azért kérdezem, mert hogy amúgy az Egyesült Államokban, csak ugye az Egyesült
Államok. Tudom, ott kiállnak nagyon
igen, sok. Ott van. Magyarországon ennek egyáltalán nincsen divatja, de Magyarországon annak sincsen divatja, hogy politikusokkal reklámozzunk cipőket, meg annak sincs divatja, hogy nem tudom, a nyereményjátékos TikTok live-okat megcsináljuk. Szóval egy csomó dologban újító vagy, és kíváncsi volnék, hogy mi az, amiben már én nem szeretnétek se újítani.
Abban nem szeretnék újítani, hogy
hogy elköteleződök egy oldal mellett.
Hát ja, itt ennek más, más az optikája.
Igen, az semmiképp se lenne jó szerintem. De még mindenképp szeretnénk politikussal interjút csinálni. Uh-huh. Egyébként szerintem a Szijjártó Péter a fiatalok szemében amúgy, mint itt magánember, tényleg amúgy szimpatikus volt, és szerintem a Magyar Péter is egyébként. Szóval, hogyha akárki lesz a vendégünk a jövőben, az nem azért van, mert hogy én ahhoz kötődöm. Csak szimplán szerintem ez egy érdekes kontent, hogy egy politikus elmegy egy cipőboltba, és vásárol cipőt, akár készpénzzel, akár kártyával.
Ja, ez biztos. Csak ugye az, hogy a politikusok azok ugye erőteljesen, hát igen, jobb esetben valami fajta értékrendet képviselnek. Mm. És az is kérdéses, hogy melyik értékrend mögé állsz be, meg melyik mögé nem. Ez foglalkozik.
Mármint, mint bolt?
Hát, mint brand. Mm. Mert érted, hogy ha most mit tudom én, Szijjártó Péternek van egy mit tudom én, olyan külügyi szerződése, mondjuk idehozza a 32. akugyárat is, akkor azáltal te valamilyen szinten belekerülsz ebbe a kontextusba.
De miért?
Hát azért, mert egy...
Azért, mert nálunk vesz, meg csinálunk egy videót.
Hát azért, mert X magyarországi politikus közül ő vele csináltál videót. Hogyha ez egy heti rendszerességű
műsor... Hát de most csináltam, mondom, helyzet. A Magyar Péterrel is.
Hát igen, de hogy ez így egy-egy.
Értem. Igen. Hát erre kell figyelni, hogyha még most valamelyik oldalról fog valaki jönni, és utána mondjuk nem tudunk hívni a másik oldalról valakit, az nem azért van, mert úgy, hogy melyik oldalról voltak többen, akkor az, hanem szimplán, mert ezt így tudtuk megoldani.
De ugye alapvetően, hogyha mit tudom én, szélső jobboldali politikus jönne be, mert rohadt nagy a promóciós értéke, akkor az beleférhetne neked? De lehet szélsőbal is, tök mindegy. Csak olyat nem ismerek, tök mindegy.
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Hát itt nagyon sok szempontot kéne figyelembe vennem. Szóval valahol értem, amit mondasz. De úgy gondolom, hogy most jelenállás szerint ez így most tök jól balanszban van, és nyilván fogok elfigyelni, hogy a jövőben is így legyen. Most így, hogy nem kérdezel rá, hogy ki konkrétan, így most nem tudom, ezt tök jól lenne, ha tudnám érted, hogy ki.
Ja, segítek. Torockaival például csinálnál videót?
Szerintem ő nem, tehát nincs nagy hype-ja. Szerinted igen?
Hát figyelj, hát attól függ, hogy honnan nevezzük nagy hype-nak, szóval, hogy...
Szerintem a fiatalok őt nem ismerik. Uh-huh. Magyar Pétert azt ismerik, Szijjártó Pétert ismerik.
De Szijjártót miért ismerik? Hát egy x-edik miniszter, neki van ekkora izébrendje a fiatalok körében.
Igen, mert nagyon sokszor látszott, hogy milyen cipőt hord.
És ez tényleg ennyit számít?
Szerintem igen, hát meg kell nézni, hogy milyen kommentek vannak, ahol látszik a Jordanje. Hát konkrétan nem Magyarországról kérdeznek a kommentekben, hanem hogy milyen cipő van a miniszternek.
Ki tudnál még egyébként felsorolni? Most csak érdekel, mert erre nekem egyáltalán nincs eszemem. Milyen magyar politikus van még, aki ilyen szinten felkelti a fiatalok figyelmét? Ugye, akinek nagy a hype-ja.
Hát nyilvánvalóan Orbán Viktoré.
Hát ja, neki most elég jól beindult a TikTok csatornája. De mondjuk lehet, hogy nem a megjelenése az, ami miatt lájkolják, vagy követik.
Nem tudom, hogy sokan nézik, az biztos.
Csinálnál vele? Cipőtót?
Én mindenképp. Ezről amúgy már beszélgettem üzlet, vagy vállalkozó barátaim, azt mondják, hogy az a legdurvább dolog lenne, ami épp megjelenne a magyar interneten.
Hát ezt nem vitatom.
De és ezt hangsúlyoznom kell, hogy nem azért, mert én ilyen oldal vagy olyan oldal vagyok, hanem azért, mert szerintem ez valahol nagyon abszurd, és az emberek ezért szörnyen kíváncsiak lennének. Te csinálnál vele a helyembe?
Ha én lennék a Balázs Kicsnek a izéje? Hát figyelj, én nem, de én azért nem, mert én egyébként személy szerint ezen a leve is kicsit talán többet szorongok a kelleténél, hogy mi lesz a képernyőn, meg ki lesz a képernyőn. Mert én tökre tartok attól, hogy olyan elveket, ideológiákat, nézeteket, akár embereket is meg tud emelni az, hogy meg vannak szólítva, akikkel amúgy rohadtul nem értek egyet. De ez amúgy egy fasság a részemről, szóval ezt bőven túlaggódom, mert az már régen nincsen szerintem, hogy a média az egy ilyen kapuőr, és egy per egy tud vigyázni arra, hogy milyen értékek mennek át, meg milyenek nem. De azért kérdezlek téged is, mert szerintem ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy ha Orbán Viktorral csinálnék bármit, akkor és az volna a választásom, hogy cipőt nézegetünk, vagy nem beszélgetünk egymással, mert más témáról nem lehet megkérdezni, akkor én személy szerint azt gondolnám, hogy akkor addig nem érdekel engem a véleménye a cipőről.
Mi nagyon különbözünk ebből a szempontból.
Kicsit más platformon
operálunk. Más, igen, ezt nem tudod szerintem tesse teljesen objektívan.
Persze. Nézni. Persze, hogy nem. Szóval, ja, a kérdésedre válasz, én nem csinálnék vele, de hát nekem nincs is cipő voltam, szóval. De és mit tervezel még a jövőre? Szóval mondtad, hogy most olyan életszakaszban vagy, ahol még akár más irányokba is el lehet fordulni, vagy más félbrendet is akarsz építeni. Ugyanakkor öles léptekkel mész olyan utakon, amiken eddig még nem olyan jártak emberek, gondolok itt a politikus marketingre is akár. Mi a terved a közeljövőre? És hogyan fogod azt az egész Balázs brandet, hogyha nem is csak a Balázs Kicset? Mire szeretnéd felépíteni?
Figyelj, nekem amúgy így nincs célom. Nekem az a célom, én már rájöttem arra, hogy boldog legyek. Nagyon sokáig így az életemben nem voltam boldog. Most talán ez kicsit kezd alakulni. Tényleg engem a pénz az nem motivál, engem a siker motivál. És az lenne a legrosszabb, hogyha nem csinálnék semmit. Mert akkor üresnek érezném az egész életem. Szóval, hogyha a célt kellene meghatároznom, akkor az az lenne, hogy fel tudjak építeni különböző dolgokat a nulláról, ami által boldog vagyok.
Hogy definiálnád a sikert? Az, hogy te boldog is vagy közben, az része?
Igen. Nekem így van. Vagy így szeretném, hogy legyen ez lenne az ideális.
Hát jó, hát akkor figyelj Balázs, én nagyon sok sikert kívánok neked, meg azt, hogy ne hagyd kihasználni magadat, hogyha meg már kihasználhatnak, akkor meg használd ki te is vissza legalább a másik oldalt.
Hát ez így volt.
Uh-huh. Szóval további jó munkát akkor neked.
Köszönöm, és köszi az interjút.
Én köszi. Ez volt a beszélgetésünk Bauer Balázsral. Iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg, és ha megtehetitek, akkor kérek szálljatok be a Partizán finanszírozásába. Ehhez minden linket megtaláltok a videó alatti leírásba. Tudjátok, legfontosabb most ebben az időszakban az, hogy elindult az 1% kampányunk, hogyha úgy gondoljátok, hogy a Partizán érdemes az adótok 1%-ára, akkor kellek emeljátok ezt fel nekünk, el is minden linket lesz a leírásba, hogyha nem, akkor pedig itt az üzenet, éljetek a jogaitokkal, mert azért van, ahhoz pedig jogotok van, hogy felajánljátok a személyi jövedelem adótok 1%-át bármilyen civil szervezetnek, akinek fontosnak tartjátok a munkáját. Én is minden kollégám nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
Támogat idén is az adót 1%-ával a Partizánt. Tavaly 21.122-en utaltátok át nekünk a személyi jövedelem adótok 1%-át, és ebből számos projektet tudtunk elindítani.
Sokkal több időnk és lehetőségünk lett elmélyült oknyomozó anyagokat készíteni, így egyre több korrupciós ügyet tudtunk nektek bemutatni.
Sziasztok, jó reggel kívánok mindenkinek!
Újraindul a reggeli műsorunk, úgyhogy májustól ismét együtt indíthatjuk a reggeleket. Ráadásul idén a Monoszkóp terepmunkával több vidéki településre és még Erdélybe is eljutottunk.
Elindult a péntek reggel a Partizán hírháttér szolgáltatása. Benne minden héten egy
animációval, rövid videóval, podcasttal és egy alapos hírlevéllel.
Pozsonyból élőben közvetítettük a szlovák választást, a lengyel ellenzék sikereiről is beszámoltunk, és innen Brüsszelből követnek az európai csúcsértekezletek izgalmas fordulatait.
Egy egész podcast birodalmat hoztunk létre, és már 18 különböző műsorból válogathatsz hétről hétre a Partizán Podcast csatornán.
A belvárosba költözött a Partizán Film Club.
A vetítések után a nézőkkel beszéljük át a bemutatott filmeket.
Sikerült továbbfejlesztenünk a vétót, így sok helyet tudtunk eljutni, ahol élőben meg tudtuk beszélni, hogy mi is kell az 50% plusz egyhez.
És sikerült elindítanunk az országjáró turnénkat, így idén tavasszal Budapesten kívül is számtalan helyszínen találkozhattatok velünk. Ha szeretnéd támogatni a további törekvéseinket, akkor kérlek, hogy add nekünk az adót 1%-át. Ciao!